Ez a Híradó szombat este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Nyolcmillió választópolgárt várnak holnap az EP választásra Magyarországon, szavazni reggel 6 és este 7 óra között lehet. Lövöldözés a brüsszeli zsidó múzeumnál, 3-an meghaltak, egy ember súlyosan megsérült. Elnökválasztást tartanak vasárnap Ukrajnában, a keleti megyékben a szakadárok akadályozzák az előkészületeket. Teltház a Balatonnál és a strandokon, május 31-ig lehet elkölteni a szép kártyára érkezett tavalyi feltöltéseket. Lettországban, Máltán és Szlovákiában ma tartják az európai parlamenti választásokat. A Cseh Köztársaságban már pénteken elkezdődött a szavazás, ami szombat délután 2-kor ért véget. Az Egyesült Királyságban és Hollandiában már csütörtökön, Írországban pedig pénteken zárult az EP választás. A végeredményre azonban vasárnap estig várni kell.
Volt, aki nem siette el a voksolást Csehországban. Prágában néhány perccel a zárás előtt érkezett a szavazóhelyiségbe ez a család. A Cseh Köztársaságban a pénteken kezdődött szavazáson szombat délután 2 óráig adhatták le voksaikat az erre jogosultak. A 10 milliós országban 21 képviselői helyért folyik a küzdelem. Az idén rekordszámú 38 párt és mozgalom indult. Itt harmadszor választanak EP képviselőket, bár az eredményeket egyelőre még nem lehet tudni, felmérések szerint a biztos befutó a kormánykoalíciós Igen mozgalom lesz. A jelenleg kormányzó Cseh Szociáldemokrata pártot csak a második helyre várják. Szombaton korán reggel érkeztek voksolni az első szavazók Szlovákiában. Azért, hogy minden a legnagyobb rendben menjen, egész nap rendőrök járőröznek a szavazóköröknél. Az 5,5 millió lakosú ország 13 képviselőt küldhet a Strasbourgi Uniós Parlamentbe. A Híradó pozsonyi tudósítója azt mondja, a helyieket nem motiválják különösképpen az európai parlamenti választások. A közvéleménykutatások alapján mindössze 20%-os részvételre számítanak.
Könnyen előfordulhat, hogy az Európai Unió tagállamai közül éppen Szlovákiában lesz a legalacsonyabb a részvételi arány. A politológusok erről úgy vélekednek, nem sikerült behozni a mozgósító témákat a kampányba. Éppen ezért az emberek nem érzik magukének az európai választásokat, és ezért nem mennek el szavazni.
Lettországban is szombaton nyitottak a szavazóhelyiségek, csak úgy, mint Máltán. A letteknél 8 mandátum sorsa a tét, a bejutási küszöb pedig 4%-os. Máltán ilyen nincs, és 6 képviselői posztról dönthetnek a választók. Van, aki pedig már túl van az EP választáson. Az Egyesült Királyságban és Hollandiában csütörtökön, Írországban pénteken tartották. A voksokat azokban az országokban, ahol véget ért a szavazás, összeszámolják, de csak vasárnap este összesítik, hogy az eredmény még véletlenül se szivárogjon ki idő előtt. Az Unió legtöbb országában, így Magyarországon is vasárnap, vagyis holnap tartják a választást. Ráadásul van, ahol kötelező szavazni. Így Belgiumban, Cipruson, Görögországban és Luxemburgban, aki nem megy el választani, azt pénzbüntetéssel sújthatják. Ha pedig ez többször is előfordul, akár ki is zárhatják a választói névjegyzékből.
Az amerikai földrészen már elkezdődött a szavazás a magyar külképviseleteken. Azok a magyar állampolgárok voksolhatnak, akik magyarországi lakhelyen rendelkeznek, a választás napján külföldön tartózkodnak, és május 17-ig felvetették magukat a külképviseleti névjegyzékbe. Brazíliában, Argentínában, az Egyesült Államokban, Kubában, Chilében és Mexikóban is szavaznak magyarok. Kanadában, Torontóban 88-an, Ottawában pedig 19-en jelezték, hogy szeretnének voksolni.
És most nekem kell ez az alkalom, és én rászánom az időt arra, hogy válasszak, hogy kiválasszom, hogy kire szavazok. Változik, nagyon szigorúan követem őket a tévén, meg interneten, és kötelességem, hogy a lehető legjobb döntést hozzam, és most itt vagyok. Messziről jöttem, több mint 100 kilométer, de belefér.
Több mint 8 millió választópolgárt várnak holnap az európai parlamenti választásra Magyarországon. Szavazni reggel 6 és este 7 óra között lehet, összesen több mint 10 000 szavazókörben. Átjelentkezéssel 3-szor annyian szavaznak, mint az előző 2009-es EP választáson, de csak fele annyian, mint az áprilisi országgyűlési választáson. Magyarország 21 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe.
Nagyon jól tippeltél, igen, nagyon sok.
10 az Európai Unióval kapcsolatos kérdésre adott helyes válasz után a nyertes már vihette is az EP választásra buzdító pólót az Elte fűvészkertben megrendezett európai pikniken. A rendezvény fő célja az volt, hogy az érdeklődők választ kapjanak minden az unióval kapcsolatos kérdésre.
Az európai piknik ma egy remek lehetőség arra, hogy az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos figyelemfelhívást, a részvételi demokrácia jelentőségét egy kicsit kötetlenebb formában tudjuk bemutatni, elmagyarázni és megbeszélgetni a itt lévő fiatalokkal.
Nyomtatványok, szavazóköri névjegyzék, mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke.
Közben a helyi választási irodákban a szavazatszámláló bizottságok elnökei átvették a szavazás lebonyolításához szükséges iratokat és kellékeket. Pécsett például 149 szavazókör van. Az urnák csak nem 100 méter hosszan sorakoztak a járási hivatal folyosóján.
Most ez egy technikai átadás átvétel, tehát a szavazatszámláló bizottságok elnökei átnézik, leellenőrzik a szavazási választási kellékeket, ezt követően lezárásra kerülnek a dobozok, az urnák.
A 751 tagú Európai Parlamentbe Magyarország 21 képviselőt küldhet. Az itthoni szavazáson a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar, valamint európai uniós állampolgárok vehetnek részt, de ők csak akkor, ha előzetesen regisztráltak. Az EP választáson az egész ország egy választókerületet alkot, így az áprilisi országgyűlési választástól eltérően most mindenki ugyanolyan szavazólapot kap. Szavazni reggel 6 és este 7 óra között lehet az ország több mint 10 000 szavazókörében. A névjegyzékben több mint 8 millió választópolgár szerepel. A szavazás lebonyolítását a szavazókörökben 28 000 párt delegált segíti. Mintegy 70 000 nem a lakóhelyükön, hanem egy másik magyarországi településen szavaznak. Ez majdnem háromszor annyi, mint az előző 2009-es EP választáson. Pál Filona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke azt mondta, azokban a szavazókörökben, ahol az átjelentkezettek szavaznak, most is előfordulhatnak kisebb sorok. De mivel most mindenki csak egy szavazólapot kap, várhatóan gyorsabb lesz a voksolás, mint áprilisban.
Hogyha egyszerre sokan mennek egy-egy szavazókörbe, azért ott néhány percet biztos kell várni, ahol pedig ilyen sokan vannak, ott nyilván nem kerülhető el, hogy ne legyen valamennyi sorban állás, de azért bízunk benne, hogy nem lesz túl hosszú a sor.
A 96 magyarországi külképviselet névjegyzékében összesen több mint 7 500 szerepelnek. A legtöbben, csak nem 900 Brüsszelben jelezték, hogy ott akarnak szavazni. Bár az eredményeket csak este 11 óra után hozzák majd nyilvánosságra, az exit pollokon alapuló összeurópai mandátumbecslést már 22 óra után közzéteszi az Európai Parlament.
Telefonon buzdított az európai parlamenti választáson való részvételre Orbán Viktor. A kormányfő Facebook oldalára felkerült videón az látható, hogy a miniszterelnök a zuglói Fidesz irodában csatlakozott a párt aktivistáihoz. Először velük beszélgetett, majd maga is telefonálni kezdett a választópolgároknak. Arra kérte az embereket, hogy vegyenek részt a vasárnapi európai parlamenti választáson és szavazzanak a Fidesz-KDNP listájára. Volt, aki nagyon meglepődött azon, hogy személyesen Orbán Viktor hívta fel.
Én volnék, igen, csókolom, hogy tetszik lenni. Több tucatnyian ülünk, és hívogatjuk az uglói polgárokat, hogy rávegyük őket, hogy menjenek el hónap választani, és ön éppen nekem jutott. És arra szeretném őt megkérni, hogy legyen kedves, és holnap, amikor a választás lesz, menjen el, és vegyen részt az európai választáson. És hogyha a tanácsot is elfogad tőlem, akkor szavazzon ránk.
A vasárnapi EP választás eredménye arról dönt, hogy Európa milyen irányba megy tovább. Jelentette ki Hannes Svoboda, az Európai Parlament szocialista frakciójának vezetője, az MSZP elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón. Mesterházi Attila pedig arról beszélt, hogy a szocialisták tudják a leghatékonyabban képviselni a nemzeti érdekeket az Európai Parlamentben. Az MSZP politikusai a párt Jókai utcai székháza elől együtt vonultak át a Nyugati térre, a párt kampányzáró rendezvényére, ahol Szanyi Tibor, a szocialisták listavezetője azt mondta, a baloldal jóval erősebb lesz az Európai Parlamentben, mint korábban volt.
Mindenkit arra kérek, holnap menjen el a neki szóló szavazóhelyiségbe, és egy igent adjon a Magyar Szocialista Pártnak, egy igent az egyes listájára. Úgy is mondhatnám, balra az első.
Az emberi jogok melletti kiállást nevezte a legfontosabb célnak a Jobbik EP lista vezetője. Morvai Krisztina úgy fogalmazott, az emberek holnap arról is véleményt mondanak, hogy szeretnének-e visszatérni az 50-es évekbe. A politikus ismét az amerikai megfigyelési ügy teljes körű kivizsgálását szorgalmazta, hangsúlyozva, hogy a tömeges megfigyelés számos alapvető európai joggal és normával ellentétes. Morvai Krisztina szólt arról is, akkor lenne elégedett, ha pártja a második legtöbb voksot kapná holnap.
És sikerült folyamatosan javítani az eredményeket. Tehát arra számítok, hogy az előző megmérettetés az országgyűlési képviselői választás eredményéhez képest jobb eredményt fog elérni a Jobbik, és ez képviselői létszámban 4-5 képviselőt jelent.
Az LMP aktívan lép majd fel szakpolitikája megvalósítása érdekében az Európai Parlamentben, jelentette be a párt EP lista vezetője. Meszeris Tamás azt mondta, az eddigiekkel ellentétben az LMP nem lusta képviselőket küld Strasbourgba. Hozzátette, a zöld pártoknál nem fordulhat elő, hogy engednek a multik lobbiának.
Zöld pártoknál nem fordulhat elő, hogy multinacionális cégek megvásárolják őket. Zöld pártoknál nem fordulhat elő, hogy nagy hatalmak megvásárolják a képviselőiket. Ez igaz a zöld frakcióra is, és természetesen igaz a lehet más a politikára is.
Az Együtt PM Európai Parlamenti lista vezetője szerint a holnapi voksoláson az is eldőlhet, hogy 4 év múlva kiválthatja le az Orbán kormányt, az erősödő Jobbik vagy egy megújuló európai ellenzék. Bajnai Gordon hangsúlyozta, a választás tétje az is, hogy kik jeleníthetik meg a magyar érdekeket Brüsszelben, ha kell akár a magyar kormánnyal szemben is.
Lesznek-e olyan képviselőink, akik képesek minden esetben megvizsgálni, hogy mi az, ami a magyar polgárok érdeke. Ha lehet, akkor ebben együttműködnek a kormánnyal, de hogyha kell, akkor szembe is mennek ezzel.
Minden napra jut egy életellenes bűncselekmény, mondta a Seres Mária szövetségesei párt EP lista vezetője. Tóth Tamás hangsúlyozta, pártja az élet fontosságára hívja fel a figyelmet. Hozzátette, ha bejutnak az Európai Parlamentbe, akkor a portugálokkal, a franciákkal, az olaszokkal jó kapcsolatokat tudnának kialakítani, mert ott is probléma a közbiztonság.
Úgy érzem, hogy nem leszünk elsők, az természetes, de ha már egy mandátumot képesek leszünk összeszedni, akkor én ezt már nagy eredménynek tartom, és akkor már ott leszünk, és hallathatjuk a hangunkat.
A holnapi európai parlamenti választás tétje az is, hogy a megújuló ellenzékben ki mekkora súllyal vehet majd részt. Erről Bajnai Gordon beszélt az Együtt PM kampányzáró sajtótájékoztatóján. Az áprilisi választási vereség után az akkor még együtt induló baloldali pártok most külön mérettetik meg magukat. Gyurcsány Ferenc szerint szükség van a kulturált rivalizálásra, Mesterházi Attila viszont arról beszélt a héten, korábbi szövetségesei kígyót békát kiabálnak az MSZP-re. Az egyelőre nem eldöntött, hogy ősszel ismét együtt indulnak-e a pártok.
2009 tavaszán még együtt énekelték az Internacionálét az MSZP kongresszusán az európai parlamenti választáson most egymás ellen induló baloldali pártok vezetői. Mesterházi Attila, mint a frakcióvezetői poszt várományosa, Gyurcsány Ferenc, mint lemondott miniszterelnök, Bajnai Gordon pedig, mint a szocialisták kijelölt kormányfője állt a közös színpadon. Később a három politikus útjai egy időre szétváltak.
Létrehozunk egy új, nyugatos, polgári balközéppártot.
Gyurcsány Ferenc 2011-ben kivált az MSZP-ből, és demokratikus koalíció néven új pártot alapított.
Új politikai közép kell...
Egy évvel később, 2012. október 23-án Bajnai Gordon együtt néven alakított választói mozgalmat, amely később párttá alakult. Több mint egy éven át tartó versengés indult ezzel a baloldalon. Együtt vagy külön induljanak a 2014-es választáson, ki legyen a miniszterelnök jelölt, és mi legyen Gyurcsány Ferenccel. Ezek voltak a legfontosabb kérdések.
Vaj van csávókáim? Na gyertek, üljetek le. Mondjátok meg, hogy mi a probléma.
Mesterházi Attila és Bajnai Gordon előbb úgy döntött, kihagyja Gyurcsány Ferencet az együttműködésből.
Olyan megállapodást kötöttünk, amelyik mind a két fél számára fontos,
jó megoldás.
Augusztusban meg is kötötte az MSZP és az Együtt PM vezetője az erről szóló megállapodást. Külön listát, de közös egyéni jelölteket akartak, Gyurcsány Ferenc pártja nélkül.
Gyerekek, hogy ez milyen jó, hát egy csodát jó. Ez egy picivel jobb, mint a semmi.
Gyurcsány Ferenc többször is bírálta a megállapodást és saját kampányba kezdett.
Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre.
Közben olyan feszülté vált a viszony a baloldalon, hogy saját bevallásuk szerint hetekig szóba sem álltak egymással a pártvezetők.
Sperházi Attila a második helyen, én a harmadik helyen, Gyurcsány Ferenc.
Januárra mégis elérte a célját Gyurcsány Ferenc. Közös baloldali lista alakult, amelyen az előkelő harmadik helyet kapta meg.
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak, és súlyos kudarc az Együtt PM szövetségnek is.
Az országgyűlési választáson elszenvedett vereség után az egymással szövetséges pártok vezetői kudarcként értékelték az elért eredményeket, és bejelentették, külön indulnak az európai parlamenti választáson.
Holnaptól betéttársak leszünk.
Ezzel elindult az újabb politikai csata a baloldalon.
Kígyott békát kiabálnak ránk, mert leginkább az MSZP-re teszik.
Mesterházi Attila szerdán a ma reggelben arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferencék és Bajnai Gordonék kígyott békát kiabálnak a szocialistákra, ráadásul sokszor igazságtalanul.
Én mindig meglepődök azon, hogyha valaki a potenciál szövetségesét nyilvánosan kritizálja, ráadásul néha adott esetben igaztalan módon.
Nem szeretnék a bal oldalon egy a tábor, egy a zászló világot.
Gyurcsány Ferenc pénteken azt mondta, ők kulturált rivalizálást szeretnének.
Ebben arra fogunk törekedni, hogy egymásra vigyázva versengjünk.
Bajnai Gordon az Együtt PM kampányzáró sajtótájékoztatóján pedig arról beszélt, nem kötnek többé rossz kompromisszumokat.
Nem fogunk többet rossz kompromisszumot kötni. Azt gondoljuk, hogy csak egy politikai megújulásra épülhet Magyarország jövője.
Politikai elemzők szerint a holnapi eredmények nagyban befolyásolják majd, hogy melyik baloldali párt milyen utat választ a jövőben. A várakozások szerint a következő hónapokban tovább erősödhetnek a belső harcok. Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak ugyanis az lehet az érdeke, hogy tovább gyengítsék a szocialista pártot, így az önkormányzati választások előtti egyeztetéseket jobb tárgyaló pozícióból kezdhetnék.
A német megszállás áldozatainak tiszteletére állítandó szabadságtéri emlékmű megépítése ellen tiltakoztak civilek és ellenzéki pártok a Magyar Tudományos Akadémia előtt. A demonstráción beszédet mondott többek között Horváth Csaba, az MSZP fővárosi frakció vezetője és a Demokratikus Koalíció elnöke Gyurcsány Ferenc is. A felszólalók arról beszéltek, hogy ha átveszik a főváros vezetését, akkor azonnal eltávolítják a szabadságtérre tervezett emlékművet. Fődíjat nyert Mundrucó Kornél filmje a Cannes-i Filmfesztivál hivatalos válogatásának második legjelentősebb versenyében. A Fehér Isten című nagyjátékfilm szekciógyőztes lesz. Ez a magyar rendező 6. filmje, egyben az 5., amelyet meghívtak a világ legrangosabb filmes fesztiváljára. Mundrucó Kornél a gála után azt mondta, ez a díj a magyar és az európai szerzői film megerősítését szolgálja. A Cannes-i Filmfesztiválon életműdíjjal ismerték el Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr munkásságát. Elnökválasztást tartanak holnap Ukrajnában. A szavazólapokon 21 elnökjelölt neve szerepel majd. Olekszandr Turcsinov ügyvivő államfő szerint az elnökválasztással lezárul az új hatalom megalakításának időszaka. Közben a kijevi vezetés elismerte, hogy a kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk egyes részein nem tudják megtartani a választást, a szeparatisták miatt ugyanis a helyi választási bizottságok fele nem működik.
Megérkeztek a szavazólapok a kijevi szavazókörzetekbe, építik a fülkéket és készen állnak a szavazatgyűjtőládák is. Az ukránok többsége azt reméli, hogy a vasárnap megválasztásra kerülő elnök kivezeti majd Ukrajnát a jelenlegi politikai és gazdasági krízisből. A politológusok ezért magas, 65%-os részvételre számítanak, Kárpátalján pedig még ennél is magasabb lehet a részvétel. A mi felméréseink alapján biztosan állíthatom, hogy Kárpátalján 70% fölötti lesz a részvételi arány. Hasonló eredményeket várok a nyugati és a közép-ukrajnai régiókban is. Néhány donyecki és luhanszki választókörzetben nem sikerül majd lebonyolítani a voksolást, de attól még érvényes lesz az országos szavazás, mondta a kárpátaljai politológus. Az orosz barát szakadárok el is követnek mindent, hogy Donyeck megyében meghiúsítsák az elnökválasztást. A város főterén összetörték az ukrán címerrel díszített szavazógyűjtő ládákat. Nincs miről döntenünk, mert már önálló köztársaság vagyunk. Itt nem lesznek választások. Ami Kijevben van, az minket nem érdekel. Mondja ez az asszony arra utalva, hogy Donyeck és Luhanszk megye egy hete bejelentette elszakadását Ukrajnától. A Moszkva-barát szakadárok a kelet-ukrajnai választókörzetek felét blokád alá vették, elkobozták a választási papírokat és a pecséteket, és kiújultak a fegyveres összecsapások is. Így becslések szerint a 36 millió ukrán választóból 2 millió nem tud majd voksolni. Az ukránok 17 elnök jelölt közül választhatnak vasárnap. A közvélemény kutatások szerint a legesélyesebb jelölt a csokoládé királynak is nevezett Petro Poroshenko. Az elnevezés nem túlzás, az elnök jelölt csokoládégyára ugyanis a világ 20. legnagyobb édesipari cége, amely dollármilliárdossá tette tulajdonosát. Az üzletember ráadásul függetlenként került be az ukrán parlamentbe, így nem kötődik szorosan egyik politikai oldalhoz sem. A csokoládé király első számú vetélytársa a gázhercegnő, vagyis Júlia Timoshenko. A politikus asszony a 90-es évek közepén kapta ezt a becenevet, amikor ő lett az ukrán egyesített energiarendszerek vezetője. Kétszer volt kormányfő, Viktor Janukovics hatalomra kerülése után azonban börtönbe zárták. Vádlói szerint előnytelen gázszállítási szerződést kötött Oroszországgal. Timoshenko idén februárban Janukovics elnök előzése után nyerte vissza szabadságát. Az elnök választáson való részvételre búzdítja az ukránokat Olekszandr Turcsinov ideiglenes ukrán elnök televíziós beszédében. Az ország ellenségei mindent megtettek, hogy megzavarják a választásokat, mondta a kelet-ukrajnai szakadárokra utalva, akik az ukrán vezetés szerint Moszkva utasítására szítanak zavargásokat Kelet-Ukrajnában. Vlagyimir Putyin orosz elnök a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon úgy fogalmazott, együtt fog működni az újonnan megválasztott ukrán elnökkel, bár Moszkva továbbra is Viktor Janukovicsot tekinti törvényes ukrán elnöknek. Ukrajnában tavaly ősszel kezdődtek zavargások, mikor Viktor Janukovics ukrán elnök váratlanul hátat fordított az Európai Unióval való társulási szerződésnek. A zavargások véres összecsapásokká fajultak, majd az ukrán parlament februárban elmozdította tisztségéből Viktor Janukovicsot, aki Oroszországba menekült. Az ideiglenes államfői tisztséget Olekszandr Turcsinov töltötte be, aki előrehozott elnökválasztást írt ki május 25-ére.
Lövöldözés volt a brüsszeli zsidó múzeum előtt. Sajtóértesülések szerint két nő és egy férfi meghalt, egy ember pedig súlyosan megsérült. Több hírportál 4 áldozatról tud. Több mint 10 embert azért kellett kórházba szállítani, mert sokkot kaptak. A támadó autóval menekült el a helyszínről, az egyik hírportál biztos forrásra hivatkozva azt írta, hogy a hatóságok egy gyanúsítottat elfogtak, de nem lehet tudni, hogy maga a támadó került a rendőrkézre.
Órák óta helyszínelnek a rendőrök Brüsszel belvárosában a zsidó múzeum előtt. Szemtanúk elmondása szerint délután 4 óra előtt pár perccel egy ismeretlen lövöldözni kezdett. Egy Audi állt meg a múzeum bejáratához közel. Az utas és a vezető is kiszállt. Egyikőjük egy táskát tett a földre, majd tüzelni kezdett a járókelőkre. Aztán visszaült az autóba és elhajtott, mondja az egyik szemtanú. A belga rendőrség is megerősítette, hogy a támadásban két nő és egy férfi meghalt, egy ember súlyosan megsérült. Közben több belga lap azt írta, hogy a támadásnak 4 halottja van. Egy tucatnyi szemtanút pedig kórházba szállítottak, mert sokkot kaptak. Teljesen véletlenül a közelben tartózkodott a belga külügyminiszter is, aki szintén végignézte, hogy mi történt. A szomszédban voltam, amint meghallottam a lövéseket, már lent voltam a múzeumnál. Láttam, hogy valaki fekszik a földön, azonnal hívtam a mentőket és a rendőrséget. Nem tudtam mit tenni. Borzasztó, ami történt, mondja a belga külügyminiszter. A múzeumot mostanában nem fenyegették meg, közölte a belgiumi izraelita hitközség elnöke. A hatóságok azonban nem zárják ki, hogy terrorcselekmény történt.
Ferenc pápa Jordániába érkezett, ahol megkezdte 3 napos szentföldi látogatását. A katolikus egyház főnek ez az első külföldi útja, amelyről ő maga döntött. Ferenc pápát első Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka hívta meg a szentföldre, elődeik 50 évvel ezelőtti találkozójának emlékére.
Ferenc pápa Ammánban, Jordánia fővárosában kezdte 3 napos szentföldi zarándoklatát. A látogatás történelmi jelentőségű, és nem csak azért, mert ez a katolikus egyházfő első olyan külföldi útja, amelyről ő maga döntött, hanem azért, mert a látogatás egybeesik 6. Pál pápa 50 évvel ezelőtti szentföldi útjának évfordulójával. A pápák évszázadokon át ritkán hagyták el a Vatikánt. 6. Pál volt az első pápa, aki 1964-ben repülőre szállt és ellátogatott a Szentföldre, hogy találkozzon az akkori konstantinápolyi pátriárkával. Ez volt az első alkalom 1000 évvel az egyházszakadás után, hogy találkozott egymással a keleti és a nyugati keresztény egyház vezetője. Ferenc pápa szentföldi zarándoklatának első állomásaként misét mutatott be Amman legnagyobb stadionjában, és első áldozásban részesített 1400 gyermeket. A katolikus egyházfő ezután ellátogatott a Jordán folyó partján fekvő Betániába, Jézus megkeresztelésének helyszínére. Ferenc pápa megáldotta a Jordán folyót, majd betegekkel és menekültekkel találkozott. A pápa vasárnap Jézus születésének helyszínén, a cisziordániai Betlehemben folytatja szentföldi zarándoklatát, hétfőn pedig Jeruzsálembe utazik, ahol találkozik majd első Bartolomájosz konstantinápolyi pátriárkával.
A szegénység evangéliumi tanácsa volt a tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozó fő témája. A Magyar Katolikus Fiatalok Országos Lelki Napjára Felvidékről és Erdélyből is érkeztek résztvevők. Böjte Csaba ferences szerzetes főleg a gyermeki erényeket emelte ki előadásában, a bátorságot, a bizalmat és a derűt. Mint fogalmazott, ha ezek az erények érvényesülnek mindannyiunkban, akkor tündérkertté tudjuk varázsolni szülőföldünket.
Én úgy szeretnék elindítani itt a Kárpát-medencébe egy ilyen gyermeki lelkületet, hogy tudjunk mosolyogni, jókedvűek lenni, derűsek lenni, hogy tudjunk bátran neki menni a feladatainknak. Hogy igen, hogyha ne talál mostan valaki rosszul néz rám, akkor is tudjak tovább menni. Tudjam megoldani a problémáimat. Olyan világ nem lesz, hogy mondjam úgy, nehézségek, gondok ne érjenek bennünket.
Sztelló Gábor embermentő munkásságára emlékeztek a holokauszt 70. évfordulóján az evangélikus egyházközség tagjai a farkasréti temetőben. Sztelló Gábor a holokauszt idején mintegy 32 gyermek otthont hozott létre illegálisan, kisebb-nagyobb családi házakban, villákban. A leírások szerint ezeken a helyeken 1500 gyermek és az őket ellátó 500 felnőtt lelt menedéket. Merényi Zsuzsanna, a Sztelló Gábor gyermek és ifjúság segítő alapítvány elnöke azt mondta, a mostani fiatalokat egy pályázati felhívással ösztönözték, hogy megismerkedjenek az egykori embermentő munkásságával.
Riportot készítettek egykor mentett szélő gyerekekkel, filmet is készített az egyik szombathelyi fiú, naplót írtak, levelet írtak Gábor bácsinak, tehát ezek a munkák találhatók itt a kiállításon, meghívtuk a gyerekeket, és most a két nagy generáció, a mai és a dédszülőnek, nagyszülőnek számító idősebb generáció találkozásáról szól ez a mai nap.
4 embert mentettek ki egy égőházból a készenléti járőrök Pécsett. A lakók nem vették észre, hogy lángra kapott a tető. Az utcában járőröző rendőrök átmásztak a ház kerítésén, kihozták a házban lakókat, majd elkezdték az égőtető oltását is.
Ennek a családi háznak a teteje kapott lángra ma délelőtt Pécsett. A tragédiát egy járőröző készenléti rendőr és társa akadályozta meg.
Arra lettem figyelmes, hogy a itteni ház teteje erősen füstöl. Majd kollégámmal megálltunk itt az útszélén, fölkapcsoltuk a kéket, rögtön erősítést kértem.
Miután meglátta, hogy emberek vannak a lángoló házban, azonnal átmászott a kerítésen.
Láttam, hogy egy idős ember elhúzza a függönyt, aki tolószékben van, próbáltam bejutni, de a kaput azt zárva találtam, ezért át kellett mászni, melynek következtében meg is sérültem.
A házban 4 voltak, közülük 2 mozgáskorlátozottak. A 2 rendőr kimentette őket, majd oltani kezdték a tüzet.
Amikor elhelyeztük a személyeket, biztonságban tudtuk őket, akkor megkezdtük a vagyonmentést. Rögtön hátra szaladtam, elkezdtem hűteni a tetőt.
Senki sem sérült meg. A házból kimenekített lakók nem akartak nyilatkozni. Annyit azonban elmondtak, hogy 1,5 órával a tűz előtt tetőszigetelési munkákat végeztek náluk, és valószínű ez okozta a tüzet.
A nyárias melegnek köszönhetően megteltek a strandok és a fürdők. A Balaton vize ugyan még hideg, de így is sokan vállalkoztak a fürdésre. A forgalmat tovább élénkítheti, hogy ez az utolsó hétvége, amikor még fel lehet használni a szép kártyára érkezett 2012-es feltöltéseket.
A kellemes nyári melegnek köszönhetően a hétvégén beindult a szezon a Balaton partján. Sokan csak napoztak, de azért akadtak vállalkozó szelleműek is, akik bemerészkedtek az alig 18 fokos vízbe.
Mi már tegnap is fürödtünk, és akkor kicsit hidegebb volt.
A part melletti éttermek, büfék tulajdonosai is bizakodnak.
A hétvégére meghozta jó idő a vendégeket. Bízunk benne, hogy marad továbbra is jó idő.
A hirtelen jött meleg a fővárosban is sokakat csábított ki a strandokra. A Paskálma nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.
Budapest legfiatalabb strandját a nyitás után rögtön előzölötték a látogatók. A létesítmény egész szezonban kedvezményes 900 forintos egységes jegyárakkal várja a kikapcsolódni vágyókat.
Nagyon jó a medence!
Elég sokszor szoktunk ide járni egy évben, főleg most, hogy olcsóbbak lettek a jegyek, így biztos, hogy többet fogunk ide járni még.
Most vagyok itt először a barátnőben, nagyon, nagyon hangulatos, nem az a zsúfolt strand.
A budapesti strandok idén is a tavalyi jegyárakkal várják a látogatókat, és a kedvezmények is megmaradtak. A fejlesztések a gyerekeknek kedveznek.
Minden gyerekmedencét részleges napfényvédővel látunk el, árnyékolóval, és minden gyerekmedencében egy vagy több gyerekcsúszda került elhelyezésre.
A strandokon, akárcsak a szállodákban sok látogató fizet szép kártyával.
A mi vendégeink legalább 50, de inkább 60%-a a szép kártyán lévő összeggel fedezi az itt létét, és a egyéb szolgáltatásokat, amit az itt lét alatt igénybe vesz.
Ez az utolsó hétvége, amikor a 2012-es összegeket még el lehet költeni. Ebből a számlákon összesen még 2,7 milliárd forint van.
Ösztönözni tudunk mindenkit, hogy nézze meg, hogy a Széchenyi pihenő kártyáján mekkora összegek maradnak még, és kisebb értékű szolgáltatásokat is igénybe lehet venni. Már nem csak szállási és étkezési szolgáltatásokat, hanem fürdőszolgáltatásokat is lehet fizetni a Széchenyi pihenő kártyával.
Leginkább a szép kártyának köszönhetően tavaly rekord évet zárt a turizmus. Csak nem 1 millióan éltek a lehetőséggel. A kedvező folyamat várhatóan idén is folytatódik, hiszen mintegy 100 milliárd forint van jelenleg a szép kártyákon. Ennyit lehet pihenésre, rekreációra fordítani.
Nyári hőség volt ma országszerte, már most le lehet égni a napon. Olyan erős az UV-sugárzás, hogy néhány perc is elég hozzá. Az orvosok szerint a strandszezon kezdete a bőrrák kialakulása szempontjából az egyik legveszélyesebb időszak, mert sokan nem gondolnak a kockázatokra.
Sokan kerestek enyhülést a strandokon a hirtelen jött nagy melegben.
Az ilyen nagyobb napsütés után, szóval ilyen 3 óra körül, fél három körül érkeztem, ki lehet bírni, főleg itt a vízbe.
De nem csak a vízben hűsöltek, a parton is sokan napoztak. Volt, aki kalapban, a vállán törülközővel ült a napon.
Az erős napsütés ellen, meg a barátaim ellen, nagyon tudnak kártyázni. Nehogy leégjek, azért kell.
Naptejekkel, úgyhogy különféle naptejjel védekezünk.
És szükség is van a bőr védelmére, már most májusban nagyon erős az UV-sugárzás.
Automatikus teszteket végez.
Ezekkel a műszerekkel méri az UV-sugárzást a meteorológiai szolgálat. 7-es UV-érték felett nem ajánlott, 8-as felett pedig már veszélyes is lehet a napozás. Erre az OMSZ honlapja folyamatosan figyelmeztet, naponta a legfrissebb adatokkal.
Az OMSZ előrejelzését, ha valaki nézi és azt látja, hogy másnapra figyelmeztetés van, akkor az javasolható, hogy ha lehet, akkor ilyen napokon a délkörű órákban, tehát mondjuk 11 és 15 óra között, ha csak lehet és ha csak valaki megteheti, tartósan ne tartózkodjon a napon.
A bőrgyógyászok szerint a strandszezon kezdete a melanoma kialakulása szempontjából az egyik legveszélyesebb időszak. Az orvosok szerint fontos a megelőzés, ezért a lehetséges tünetekre hívják fel a figyelmet.
Egy korábban meglévő anyajegyünk elkezd változni, begyullad, spontán elkezd vérezni, viszketni. Ezek mind olyan gyanújelek, amivel mindenképpen szakorvoshoz kell haladéktalanul fordulni.
Azt is tanácsolják, hogy a fehérbőrűek fokozatosan szoktassák hozzá magukat a napozáshoz, és kerüljék a leégést. Napsütésben a hosszú lenge ruházat, a kalap és a napszemüveg is védhet a káros sugaraktól.
A Hősök terén díszmenettel és katonai bemutatókkal, a Városligetben pedig családi programokkal várták a katonák az érdeklődőket az idei helyőrségi tavaszi szemlén. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy erősítse a civil és katonai kapcsolatokat, valamint őrizze a Magyar Honvédség hagyományait.
Több mint 600 katona díszmenetelével, történelmi zászlók felvonulásával és koszorúzással kezdődött a harmadik helyőrségi tavaszi szemle Budapesten, a Hősök terén.
Jó napot, honvédek!
A múlt és a jövő találkozik ezen a napon, mondta Varga Tamás. A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a következő nemzedékek feladata, hogy méltó módon őrizzék és ápolják majd az elődök örökségét.
Ez a nap köszönhetően honvédségünknek már nem csak az emlékezésről szól, hanem szabadságunk ünnepét, katonáink hazaszeretetét és hűségét, nemzetünk iránti elkötelezettségét is hirdeti.
1945 előtt bevett szokás volt, hogy a Budapesten állomásozó katonák minden tavasszal és ősszel felvonultak, hogy bemutassák felkészültségüket és elhivatottságukat. Három évvel ezelőtt hagyományteremtő célból rendezték meg újra a helyőrségi szemlét.
Nagyon fontos, hogy az emberek, a főváros lakossága, az ország lakossága tudja, hogy itt vagyunk, bármikor, bármilyen helyzetben számíthatnak ránk. Ez nyilván ez egy kellemesebb része a feladat végrehajtásnak. Ilyenkor egy kicsit ünnepeljük a főváros lakosságát, megmutatjuk magunkat.
Idén újdonság volt, hogy a magyar díszelgő csoport bemutatója mellett a szlovák, a szlovén, a cseh és a lengyel alakulat műsorát is megtekinthette a közönség. A Városligetben egész nap családi programok várták az érdeklődőket, ahol harckocsikat, ágyúkat és más speciális katonai járműveket is kipróbálhattak a résztvevők.
Most pedig lássuk, itt mi várja még önöket. Sporthírek, időjárás jelentés, Fábri munkaügyek, majd egy jó film, Mr. és Mrs. Smith, Angelina Jolie-val és Brad Pitt-tel. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!